elgondolkoztat mindnyájunkat a hálaadásnak ünnepén, hogy olyan sok mindenért hálásak lehetünk. Akik gyermekeket nevelnek, azok nagyon jól tudják, hogy mennyi energiát, mennyi fáradtságot fektetnek bele, mire egy gyermek fölül. Elkezdve a pici babakortól, amikor az éjszakák megrövidülnek, amikor föl kell kelni az édesanyjának, hogy megetesse a gyermeket, a házig betakarja, aztán utána, ahogy halad előre az idő és növekszik a gyermek, akkor elkíséri az óvodába, majd az iskolába. Mennyi gond és mennyi aggodalom, ha betegség éri, nem tud nyugodtan aludni. Van egy kis versecske, ami azt mondja, hogy egy adóság van a földön, mi fizetni nem lehet, melyen mindjárt tartozunk a szülői szerepet. Én azt gondolom, hogy akkor értjük meg, hogy mit jelent szülőnek lenni, amikor mi is szülők vagyunk és gyermekeket nevelünk, hogy mennyi szeretetet és mennyi törődést adunk bele és teszünk bele a gyermeknevelésben. És ezt nem azért tesszük, mert ez így kell, hanem ez szívünk mélyéből jövő szeretet. Mert szeretjük a gyermekeinket. Minden, ami a lelki, a szellemi világba történik, annak van itt a Földön látható képmása. Az Atya szeretetét a szülő és a gyermek viszonyából tudjuk megérteni. Amikor szeretjük a gyermekeinket, és úgy érezzük, hogy mindent megtennénk értük, akkor jobban megértjük, hogy az Atya mennyire szeret bennünket. Amikor egy édesanyja elkészít a gyermeknek valamit, és elé teszi, és a gyerek azt mondja, hogy köszönöm, de aztán látja, hogy kidobálja a tányérjából, ha nem szereti, akkor nyilván nem örül az édesanyja neki. És ebből azt szeretnénk kihozni, hogy a mi mennyei Atyánk, aki annyira szeret bennünket, ő nem a mi hála szavainkra kíváncsi. Nem az kell neki, hogy mi akár naponta százszor is megköszönjük. Természetes, hogyha a szívünkből jön, akkor megteszi. De ő sokkal inkább a mi szívünkre néz, hogy mi valóban hálásak vagyunk-e mindazért, amit nekünk adott. Istenben bízni és aggódni nem lehet egyszerre. Olyan nagy ellentmondás, hogy lehetetlen. Vagy bízunk benne, vagy aggódunk. Hálásnak lenni és elégedetlennek lenni szintén nem lehet egyszerre. Vagy hálásak vagyunk, vagy elégedetlenek. Ha nem vagyunk megelégedve, akkor hiába mondjuk el, mint említettem naponta százszor is, hogy köszönjük Atyánk, mindazt, amit nekünk adtál, gyakorlatilag nem mondunk valóságot. Ő a mi szívünkben gyönyörködik, ha meg vagyunk elégedve. Olyan sok mindent kapunk, és úgy, ahogy hallottuk az előbb is, akkor tudjuk igazán értékelni, amikor már nincs. Amikor nincs valami. Ha elveszítjük a társunkat, akkor tudjuk értékelni, hogy milyen volt, amikor volt. Ha elveszítjük az egészségünket, akkor tudjuk igazán értékelni, hogy milyen volt, amikor még volt egészségünk. Olyan természetes az, hogy van. Sokszor annyira természetesen veszük, hogy ott a mindennapi kenyér az asztalunkon. Olyan természetesen veszük, hogy föl tudunk kelni, és el tudunk indulni a munkába. Belegondoltunk, hogy hány ember nem tudott ma fölkelni az ágyból. Amikor leülünk az asztalhoz enni, belegondolunk, hogy hány ember nem tud leülni, mert nincs mit ennie. Amikor hazaérünk szerencsésen, belegondoltunk, hogy a mai napon is hány ember maradt az úton, vagy megsebesülten, vagy holtan egy baleset miatt. Amikor látunk egy súlyos balesetet, akkor sokkal hálásabb a szívünk. Azt szeretné a mi Atyánk, a mi Istenünk, hogy a mi hálánk az ne szavakból álljon, hanem szívünk mélyéből, igazán belülről. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha megtanulunk elégedetteknek lenni. Ha mindig megelégszünk a jelenvalókkal és nem kívánunk többet. Ha föl tudjuk sorakoztatni a szemünk előtt azt a sok áldást, amit kapunk. Ha nem vagyunk megelégedve, akkor üljünk egy néhány órára az udvarra egy hidegben, egy téli hidegben. Olyan jól fog esni bemenni a lakásba, a meleg lakásba. Akkor fogjuk igazából értékelni, hogy milyen jó, hogy van hajlékunk. Hány embernek nincs. És lehetne őket most hibáztatni, hogy ezért nincs meg, azért nincs meg, elitták a pénzt, meg eldohányozták. Bizonyára van benne valami, de Azért elég hálásak vagyunk, hogy az Úr adott nekünk értelmet, hogy be tudjuk osztani, amink van. Ez se tőlünk van. Mindezekért szívből legyünk hálásak, belülről is igazán. De a legmélyebb hála, az igazi megelégedés abból származik, hogyha a legnagyobb gazdagságot bírjuk az életbe, ez pedig Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus bírjuk a mi életünkben, ha ő a mindenünk és mindenben mindenünk, akkor elégedettek leszünk. Jézus az élet kenyere. Aki ebből a kenyérből eszik, az élet kenyeréből, az nem éhezik meg többet, az megelégszik, annak nem fog kelleni több. És ha megtanuljuk azt, hogy Jézussal járjunk, és mindig vele töltsük a mi időnket, az olyan boldogságot ad, és olyan megelégedést, hogy nem fogni többre vágyni. Elég lesz. Azt mondja a samáriai asszonynak Jézus Krisztus, hogy aki ebből a vízből iszik, amit én adok neki, az soha meg nem szomjúkozni. Jézus ajánl nekünk egy olyan vizet, az életet magát, az ő vele való kapcsolatot, ami megelégíti a lelkünket, és nem fogunk vágyni semmi másra. És ha mindez megvalósul az életünkben, akkor tovább tudunk lépni még egy szinttel. A Biblia beszél Jobbról, senkit a Földön nem ért nagyobb megpróbáltatás, legalábbis a Biblia beszámolása szerint, aki nagyobb csapás ért volna, mint Jobbot. És amikor mindez megtörtént, akkor mit mondott Jobb? Áldott legyen az Úr, aki adta és ő vette el. A lelki felnőtt kornak a bizonyítéka az, hogyha el tudunk jutni arra szintre, hogy áldani tudjuk Isten nevét azért is, ami nem tetszik az emberünknek. Ugye, amikor gyermekek voltunk és a szüleink fenyítettek, megvertek, túl azon, hogy nem tartottuk igazságosnak, nem tudtuk volna megköszönni. De amikor eljutunk a felnőtt korra, és látjuk azt, hogy a szüleink fáradozása révén bennünket fölneveltek olyan felnőtteké, akik ugyan sok küzdelmekkel, de megálljuk a helyünket, akkor hálásak tudunk lenni a fenyítésért is. Így vagyunk Istennel is. Amikor eljutunk egy felnőtt korra, akkor meg tudjuk köszönni az életünk legnehezebb szakaszait is. Meg tudjuk köszönni a betegséget, meg tudjuk köszönni azt, hogyha anyagi nehézségeink vannak, meg tudjuk köszönni azokat az embereket, akik a legnehezebbek számunkra. Mert ezekre nagyon nagy szükségünk van, hogy bennünket Isten neveljen, formáljon, hogy bennünk Jézus Krisztus mindinkább kirajzolódjon, kiábrázolódjon, és az ő dicsősége látható legyen. Ha ezt megtanuljuk, ha erre föl tudunk nőni, akkor kiegyensúlyozott és boldog lesz az életünk. Ugye, mint említettem, nagyon sok mindenért lehet hálát adni, mint ahogy látjuk, a mindennapi kenyér ott van az asztalunkon, ott van a földnek gyümölcse. Olyan sokszor panaszkodunk, hogy az időjárás nem olyan, mint amit mi szeretnénk, de melyik évben volt az, hogy ennek ellenére nem volt mit enni? Ugye nem volt soha ilyen. Az ember hajlamos aggódni, és hajlamos arra gondolni, hogy ha most ez így történik, vajon mi lesz holnap? Vagy sokszor a tudatunk is se jut el, egész egyszerűen nem tetszik, ahogy most van. Ha megtanulunk Jézus Krisztusban élni, ha megtanuljuk a teljes életünket rávetni, és ő benne megelégedni, akkor megszűnik az életünkből az aggódás, és az aggódást és az elégedetlenséget fölváltja a hála, a szívből való hála, amikor valóban tiszta szívből és mélyen elégedettek vagyunk. Ismét, amiért nagyon hálát adhatunk, és úgy gondolom, hogy ha ez valóban szívből jön és megéljük, akkor hálát adhatunk az igéért. Azt mondja Jézus, amikor a tanítványok mondták neki, hogy Uram, egyél, azt mondja ő, hogy van nekem eredelem, amit tegyek, amit ti nem tudtok. Az én eredelem az, hogy az én atyámnak akaratát cselekedjen. Ha ez a mi eredelünk, ha ez a mi életünknek célja és vágya, hogy a mi mennyei atyánk akaratát cselekedjük, hogyha rajta függünk, akkor ismét csak megelégedettek leszünk. Jó kezekben vagyunk. Hálákat adhatunk az igéért, Istennek írott igéért, a Bibliáért, hogy itt lehet a kezünk között. Nagyon jól tudjuk, hogy nem volt ez így mindig az emberiség történetében. Nagyon sokszor volt olyan, hogy kívánták volna, hogy legalább egy lapot a Szentírásból tudják olvasni. Most pedig ott van, és sajnos nagyon sok helyen porosodik a Biblia. De én úgy gondolom, amiről itt is szó volt, mégis ami legmélyebb hálával elkerül bennünket töltsön, az az, hogy minket Isten megszabadított a mi bűneinkből, hogy minket meggyógyított. És ott az ember tud igazán hálás lenni, aki beteg volt és meggyógyult. Mert ha mi soha nem voltunk betegek, nem tudjuk, mi az a gyógyulás. De ha mi el voltunk vetve, ha mi igazán betegek voltunk, ha mi a halálban voltunk, és ebből a halálból visszahozott bennünket az életbe maga Krisztus, akkor tudunk szívből hálásak lenni. A felolvasott igevers erről szól. Amiképpen fölemelte Mózes a kígyót a pusztába, úgy kell az Isten fiának és ember fiának is fölemeltetni, hogy aki hisz ő benne, az elmereszten. Ismerjük a történetet, Jézus az Ószövetségből vette, mikor Izrael a pusztában vándorolt, és mi váltotta ki Izraelbe az, hogy a kígyók csapásra elérte őket, az elégedetlenség. Zúgolódtak Mózes és Isten ellen. Miért hozták ki bennünket? Nincs elég élelem. Nem jó itt nekünk. Inkább maradtunk volna Egyiptomba. És a zúgolódásnak, az elégedetlenségnek, a hálátlanságnak az ára lett az, hogy a kígyók marták az embereket, halálos marással. Természetesen ez túlmutat ezen, ez egy példa, mégpedig arról szól, hogy minket, az embereket a bűn megrontott, és ezért halálos veszélybe kerültünk a kígyó marása miatt. Ezért kellett fölemelni Mózesnek a kígyót, hogy aki föltekint erre a kígyóra, hittel az meggyógyul. El tudjuk képzelni, mikor az emberek szenvedtek a kígyók marása miatt, milyen hálásak lehettek, amikor föl tudtak tekinteni a kígyóra és meggyógyultak. Jézus Krisztusra mutat. Ezért mondta Jézus ezt a példát, amiképpen Mózes fölemelte a kígyót, úgy kell az ember fiának is fölemeltetni. Hogy aki el van veszve az ő bűnében, aki benne van ebben a halálban és reménytelenség volt életében, az föltekinthessen Jézus Krisztusra és életet nyerjen. Megszabaduljon, örök élete legyen. Fölmerül a kérdés, hogy miért kígyót emelt föl Mózes, ha Jézus Krisztusról szólt, miért nem bárány? Ugye úgy ismerjük az igéből, hogy Krisztus az Istennek báránya. Ha visszamegyünk egy kicsit a történelembe, ott, ahol az ember elbukott, és ami történt az Éden kertjében, ugye nagyon jól tudjuk, hogy az az eset is túlmutat önmagán, tehát maga az Éden kert az egész emberiség bukását jelenti. Azt példázza, amikor elfordult az ember és szembe került a teremtőjével. Nem volt megelégedve azzal, amit kapott, többre vágyott, arra, amit Isten megsított neki. És a kígyó jött és megcsalta. A kígyó a sátán, a bűnnek atyát példázza. És itt Izrael népe a kígyók marása miatt szenvedett, tehát úgy, mint ahogy az emberiséget a kígyó megmarja, megcsalja a sátán, és így elszakítja Istentől. El kellett távolodni az Édenkertből. Onnantól kezdve, hogy az ember kiüzetett az Édenkertjéből, megszűnt Istennel a kapcsolata, ezzel együtt megszűnt a boldogsága is. És ezért van az, hogy az emberek keresnek és keresnek, keresnek pénzben, keresnek anyagi boldogságban, ki nőkben, ki az alkoholban, mindig keresnek az emberek és soha meg nem elégítetnek, azért, mert ez egy ösztönös keresés, mert amikor az ember elszakadt a teremtőjétől, akkor elszakadt a boldogság forrásától is. De Jézus Krisztusban helyreállhat ez, és az ember ismét megtalálja az örök boldogságát, azt, ami a szívét véglegesen megelégíti. Visszatérve a gondolathoz, ezért kellett egy kígyónak lenni fönt ezen az oszlopon, akire föl tekintett Izrael népe, mert Jézust példázta. Mikor azt mondta a kígyónak Isten az Édenkertben, hogy átkozott légy minden mezei vadok között, akkor ezzel rátette azt az átkot, ami a bűn miatt következik. A bűnnek zsoldja a halál. Jézus Krisztus, amikor fölment a keresztre, akkor ő fölvitte a te bűnödet és az én bűnömet. Ő úgy állt Isten előtt, mint átkozott ember. És gondoljuk végig, amikor kiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Miért hagyta el az atya? Azért, mert átokká lett, Mert Isten nem tud közösséget vállalni a bűnnel. Ezért nem tudott velünk közösséget vállalni tovább. Ezért nem tudtunk menni Istenhez. De amikor a mi bűneinket rátette Jézus Krisztusra, akkor ő úgy állt Isten előtt, mintha ő tette volna ezt a bűnt. És a bűnnek a büntetése a halál, az örök halál, mégpedig az, hogy el kell szakadni teljesen a Teremtő Istentől. Ez a kárhoztatás. A bűnnek a zsoldja a halál. Ha Jézus nem fizette volna ki helyettünk, ha nem vette volna föl magára, ha nem lett volna ő is átkozott, miértünk? Mert így írja az ige, átkozott, aki fántűk. Ha nem lett volna miértünk átkozott, akkor mi maradtunk volna ebben az átokban, akkor nekünk kellett volna kifizetni, mégpedig az örök halállal. Nincs más lehetőség. És ezzel, hogy Jézus fölvette magára a bűnt, gyakorlatilag eltörölte a sátán vádolását. Megsemmisítette a halál által azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, ezt mondja az ige. Tehát ő a halálával fizette ki azt, ami nekünk kellett volna kifizetni, innentől kezdve semmi kárhoztatásuk nincs azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Nincs semmi kárhoztatásunk, hogyha mi is hittel föl tudunk tekinteni Jézus Krisztusra a keresztre, és elfogadjuk azt, hogy ez egy ingyen kegyelemből a részünk, hogy eltöröltetik minden bűnünk, mert Jézus megbűnhődött az utolsó pillérig, kifizette az utolsó pillérig a mi adósságunkat, az azt jelenti, hogy a sátánnak semmi követelése nem lehet tovább. Úgy érzem, hogy nagyon kevés a szó arra, hogy ezt mi ki tudjuk fejezni, ami hálánkat ezért. És valószínű azért is van, hogy ami hitjárunk ezen a földön, olyan keveset tudunk ebből még megérteni. De biztos vagyok benne, hogyha a teljes életünket rátettük Jézus Krisztusra, eljön az az idő, amire vágyunk, amire olyan sokszor gondolunk, amikor eljutunk oda, és látjuk majd a megöletett bárány szemtől szembe, akkor fogjuk megérteni, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. Hogy kifizette helyettünk az összes adósságunkat. Ha mi a földi értelemben eladósodunk, és oda jön valaki, hogy látom, hogy nem tudod kifizetni, elviszik a házadat, még esetleg a börtönbe is kerül, kifizetem helyetted. Úgy gondolom, hogy akkor megérezzük, hogy mit jelent ez. Milyen hála van a szívünkben, hogy valaki átvállalta. Jézus Krisztus az összes bűnünket kifizette. Az összeset. Mindent, amit tettünk, amivel ártottunk a másiknak, a legdurvább bűnöket, amiket ugye már szégyelünk is, és megtettünk. Azért Jézus az utolsó csepp vérével is megfizetett. Hálásak vagyunk ezért igazán? Vagy úgy vagyunk, mint az a 9 leprás, aki nem tért vissza, hanem csak az egy samaritánus? Elfelejtjük. Megyünk a mi magunk életünk útján, és keressük a boldogulásunkat, és elégedetlenkedünk a mindennapi dolgokkal, vagy pedig valóban hálásak vagyunk, és nap mint nap megköszönjük Istennek. Szívünkből, belülről, sokszor szavak nélkül elmegyünk a Golgotára, és nézzük azt a nagy csodát, ami ott történik. Nincs szükség semmi másra, hogy adjunk, csak a mi hálánkra. A kegyelem ingyen van, azért nem kell fizetni. Mert ha fizetni kéne érte, akkor nem volna tovább kegyelem. Akkor nem is tudnánk értékelni, de egyébként is nem tudnánk megfizetni. És a Galatabeli gyülekezethez írta a Pál apostol, akik úgy tűnt, hogy vissza akarnak térni a törvényhez. Ha be akarjátok a törvényt tartani, akkor nem fog nektek Krisztus semmit használni. Mert nem tudjuk a törvényt betartani, mi nem tudjuk megfizetni. Akármennyi jót teszünk, akármennyi áldozatot próbálunk hozni. Ezt Jézus kifizette, és ez elég. Ha hitből van, akkor nem cselekedetekből. És mit is azt mondja Jakab apostol, látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ellenmondás van itt? Nagyon sokan nem értik. Hogy lehet ez? Pál apostol egyértelműen írja a római levélben, Ábrahám példáját fölhozva, hogy nem a cselekedetek alapján igazult meg Ábrahám, hanem az ő hite által. Mintha Jakab apostol pedig az ellenkezőjét mondaná. Értsük jól, ha valaki hisz, akkor azt tenni is mer. Akkor annak a cselekedetében meg fog látszani. A cselekedetünk nem kifizetője, a cselekedetünkkel nem tudjuk megfizetni a kegyelmet, de a mi cselekedetünk, a mi szívünk háláját igenis mutatni fogja. Az gyakorlatilag a mutatója annak, ami bennünk van. Nem a cselekedetek alapján van az üdvösségünk, hanem pusztán kegyelemből, de ha mi a kegyelemben élünk, akkor a kegyelemnek gyümölcsét teremni fogjuk. Ugyanis ha nem láthatók ezek a gyümölcsök, ha nincsenek ezek a cselekedetek, akkor az azt jelenti, hogy nem a kegyelemben élünk. Ha nem a kegyelemben élünk, akkor nem is vagyunk hálásak. Ezért nekünk nem kell erőlködni, hogy bármit is tegyünk. Egész egyszerűen Jézus Krisztusban kell maradni, mint ahogy mondja, maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Csak akkor tudunk gyümölcsöt teremni, csak akkor tudunk jót cselekedni, és igazi jót cselekedni, ha ő benne maradunk. Mert két mutatásból nagyon sok mindent lehet tenni. Érdekből nagyon sok jót lehet tenni, áldozatot is lehet hozni, de Istennek tetsző valódi igazi gyümölcsöt csak Jézus Krisztusban teremhetünk, ha ő benne vagyunk. Mit jelent a hit? Nem őt hiszük el, hanem ő benne hiszünk. Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus létezését nagyon sok ember hiszi. A nagy kereszténység. Még akkor is, ha az utolsó időben vagyunk, és erről a kereszténységről sajnos az ige maga Jézus Krisztus nagyon-nagyon sok rosszat jelentől. Ugye tudjuk, hogy a hittől való szakadás, a szeretet meghidegedése, a vajon talál-e hitet, ha eljön a Földön. Mi ez a hit, amiről beszél? Nem az a hit, hogy én elhiszem, hogy Jézus Krisztus megszületett. Még csak nem is az, hogy az én értelmemmel elhiszem, hogy Jézus meghalt értem. Hanem ez a hit azt jelenti, hogy én az egész életemet rámerem tenni. Hiszek benne, ezért átmerem adni az életemet. Hadd hozzak egy példát az életből. Egy kötéltáncos gyalogolt át egy szakadék fölött a kötélen, az emberek bámulták, csodálták, aztán átolt egy talicskát. Még nagyobb volt a csodálat. Megkérdezte az emberek tőle, hogy elhiszitek-e emberek, hogy egy zsák búzát is át tudok tolni. Persze, elhiszük, mondták az emberek kórusba. Meg is tette. A következő kérdése az volt, hogy elhiszitek-e azt is, hogy egy embert is át tudok tolni? Igen, megint válaszolták kórusban. Akkor kérek egy önként jelentkezőt. És erre néma csönd volt. Senki nem ült bele a talicskába. Akkor föltesszük a kérdést, ki hitt ennek az embernek? Senki. Miért nem? Azért, mert nem mert belejönni a talicskába. Mi nem hiszünk Jézus Krisztusban, hogyha nem merjük az életünket teljesen rátenni. Ha nem merjük kimondani, hogy legyen meg a te akaratod az életemben, bármi történjen, szenvedés, vagy öröm, vagy bánat, vagy bármi, legyen meg a te akaratod, mert mi hiszünk benned, és tudjuk azt, hogy ha te velünk vagy, akkor nem érhet bennünket olyan, amit ne tudnánk elviselni. Mindenre van erőm a Krisztusban, ezt mondja Pál apostol. És azért merte mondani, mert így is élte meg, mert átadta az életét. Ha mi hiszünk Jézus Krisztusban, akkor azt is elhiszük, amit mondott, hogy keresétek először Isten országát, és a többi mind megadatik néktek. A földi jó, a mindennapi kenyér, a ruházat, a tüzelő, a meleg otthon, minden, amire szükségünk van, mind megadatik. Nem azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és majd utána keressétek a földi dolgokat. Nem ezt mondja. Keressétek először Isten országát, a földi mind megadatik néktek. Természetesen nem úgy, hogy ülünk otthon, és az ölünkben ott van, nagyon jól tudjuk, hogy az ige mondja, hogy munkálódni kell. De az a nem mindegy, hogy a mi életünket erre tesszük rá, és úgy akarunk megelégedni, hogy megszerezzük magunknak mindazt, amit a mi szívünk vágya diktál, vagy pedig egész egyszerűen megnyugszik Istenben a mi lelkünk, mint ahogy a Zsoltáros mondja, és tudjuk, hogy ő megelégít bennünket testi, lelki javakkal. Ez a megelégedés. Aki azt mondja, hogy majd elégedett leszek, ha ezt meg ezt elérem, az az ember soha nem lesz elégedett. Soha. Megelégedni csak ma lehet. És ha megelégszünk ma azzal, amit van, akkor hálásak leszünk. Akkor szívünkből fog jönni a hála. Nagyon nagy dolog, hogy bennünket Krisztus megszabadított a bűnből. Különösen akkor látjuk, amikor előttünk vannak olyan életek, ami környezetünkben, mikor látjuk azt, hogy az emberek kisiklottak, eladósodtak, tönkre mennek a házasságok, fekszik az ember a részegen az árokba, akkor értékeljük igazán, hogy milyen nagy dolog, hogy nem vagyunk a bűnnek szolgái. Ha minket Jézus Krisztus megszabadít, akkor valóban szabadok leszünk. És ez a szabadság, ez gyakorlatilag a mi életünkben megszüli az elégedettséget. Ami életünk megerősít teljességgel. Nem fogjuk szeretni a világot. Mert amikor azt mondja az ige, hogy ne szeressétek a világot, ez úgy tűnik, hogy tiltás. És fölteszek egy kérdést, és ezt sokszor fölteszem ezt a kérdést, hogy lehet valamit tiltásra nem szeretni. Ha mondjuk én szeretem a csokoládét, és azt mondják nekem, hogy ne szeressed, akkor fogom nem szeretni. Ez nem működik. Legfeljebb nem eszek. Miért mondja akkor az apostol, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak? Miért tiltja meg? Sokat gondolkoztam erről a kérdésről, néhány példával szeretném ezt megvilágítani. Az egyik a hold és a nap példája. Amikor holdvilágos éjszaka kimegyünk, és tündököl a hold az égen, nem kell keresnünk, főleg ha teli hold van. Olyan fényes, olyan tisztán látszik. Azután jön a hajnal, és a nap egyre inkább törkel. A hold még mindig fönt van a nyugati horizonton, de már alig látjuk. Ha teljesen törkel a nap, hiába van a hold, eltűnik a szemünk előtt. Miért van ez? Azért, mert a nap világossága sokkal fényesebb. Ha a te szívedben fölkelt Jézus Krisztus, ha a te szívedben ott van Jézus Krisztus, és világít, mint a nap, teljes fényességgel és teljes erővel, akkor nem fogod szeretni a világot, nem fogod észrevenni a világot, mint ahogy a nappal, a délben már nem látjuk a holdat. Eltűnik a szemünk előtt. Nem fog kelleni. Vizsgáljuk magunkat. Ha még szeretjük a világot, ha még megfogja a szívünket bármi, és még vannak terveik, hogy olyan jó lenne még ezt elérni, meg azt megszerezni, mert kínálat az bőven van, karjújtásnyira, ha még ez bennünk van, akkor még nem lett teljessé bennünk az Isten szeretete. Mert aki szereti a világot, akkor nincs meg az Atyának szeretete. De ha bennünk megvan az Atyának szeretete, ha Krisztus világossága bennünk fölkel, akkor nem fogjuk szeretni a világot. Akkor megelégszünk mindig azzal, amit nekünk Isten ad. Tudom, hogy nagyon sok mindent lehetne még, és mindjárt a saját életünkből hozhatunk elő példákat, amiért hálásak lehetünk. És én nekem az a szívből kívánságom, hogy az Úr vissza meg a mi szervünket, mutasson rá mindarra, amit nekünk adott, amiért tényleg hálásak lehetünk, szívből és igazán. Mutassa meg nekünk az életünkbe azokat a dolgokat is, amiért hálásak lehetünk, még ha nem is szeretjük, még ha nehéz, még ha nem a mi akaratunk szerint van. Sokszor eszembe jött Pál apostolnak a szava, amit szintén a Galatákhoz ír, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, csak Jézus Krisztusban, aki által nekem a világ, én pedig a világnak megfeszítettem. Ha mi Jézus Krisztusban élünk, akkor dicsekedhetünk, nem csak az örömben, nem csak a kézzel fogható és ami számunkra boldogságot adó áldásokról, mint a mindennapi kenyér, a gyümölcs, a meleg otthon, vagy a ruházat, vagy bármilyenhez hasonló, akkor örülhetünk és dicsekedhetünk az ő igényében, örülhetünk az ő kegyelmében, de örülhetünk és dicsekedhetünk az ő keresztében is. Ez a felnőtt lelki kor. Ez a vágyam és kérésem az Úrtól, hogy adja meg nekünk, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben, hogy megérthessük, és ne csak megérthessük, hanem hálásak is lehessünk, mindazért, amit nekünk Isten ad, jóért és rosszért. Amen.
Amen. Amen.